Apa 4 nap múlva lesz 70 éves, tavaly a születésnapi vacsorán megkocogtatta a poharat és bejelentette, hogy a következő évi születésnapi ajándéka saját magának és az egész családnak az lesz, hogy befizet mindannyiunkat egy utazásra. Bárhova, mondta hangosan. Maga az ötlet, ahogy az egészet előadta, és a 69. születésnapját megelőző hónapok túlfűtött hangulata annyira nem volt rá jellemző, hogy utána Ellen naponta küldött át listákat az agydaganat tüneteiről. Talán 20 éve már, hogy nem voltunk együtt nyaralni, azóta, amikor a család fogalmába még csak Ellen, Hókon, én és apa meg anya tartoztunk. Nem emlékszem, hogy olyan idegennek éreztem volna magunkat akkor, mint most. Az eltávolodás Oszlótól, a megszokott keretektől, a beszélgetéseinkben és találkozásainkban ismétlődő mintáktól, az asztalnál kialakult ülésrendtől megváltoztatja a dinamikát. Most senki nem tudja, hogyan viselkedjen, mihez igazodjon, milyen szerepet töltsön be. Ezen gondolkodik Liva reptéren, amikor megérkeznek Olaszországba. Ide utaznak ugyanis, hogy 2 napot Rómában töltsenek, aztán tovább menjenek egy szép nyaralóba, ahol megünnepelhetik a születésnapot. Ám a vacsoránál, a megszokott ünnepi beszéd helyett, a szülők váratlan bejelentést tesznek. Helga Flatland, egy modern család című regényéről beszélgetünk most Molnár T. Eszter felelős szerkesztővel.
Ez egy nagyon érdekes alapfelvetés volt igazából a regényben, a maga kiindulási pont, ami egyébként nem titok, tehát ezt nem spoiler elmondani, hogy itt arról van szó, hogy a szülők bejelentik, hogy elválnak. Mert eleve már, ahogy elindulunk, ugye 3 különböző nézőpontból követjük végig a történetet, és az egyik felnőtt lánynak a nézőpontjával indítunk, és már mielőtt megtörténne a bejelentés, tehát az első nagy résznek a vége előtt, már annyi feszültséget érzünk igazából, hogy sejthető, hogy nem csak arról van szó, hogy a szülőknek az együttélése, vagy együttnemélése az, ami most itt összedől, hanem igazából a saját életüknek a belső feszültségeik, a saját problémáiknak a kivetüléseik is ebben a pontban kulminálnak. Tehát itt nem csak a szülőkről, hanem a gyerekekről, a gyerekek kapcsolatairól, a gyerekek egymással és az ő partnereikkel való kapcsolatáról is szó van, nem csak a szülőkkel való viszonyról. Egyébként eléggé ideális család ez, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon egymásra figyelő, nagyon intelligens családról van itt szó, akik közül mindenki azért a kommunikációval sokat foglalkozik, akár szakmailag is, tehát a nagymama, tehát az idős hölgy, ő irodalmi szerkesztő, de a lányok is kommunikációs szakemberek, tehát nagyon sokat beszélgetnek ők, úgyhogy alapvetően szerintem nem elvetélt ötlet a közös nyaralás. Első ránézésre. Viszont ez a nagyon egymásra figyelő család, itt azért nagyon sok feszültség van így egymás között is. Régi gyerekkori sérelmek, fájdalmak, kikit szeret jobban, tehát hogy ilyesmik folyamatosan ott feszülnek a mélyben, amik hát nyilván azért minden családban vannak. És számomra egyébként az volt nagyon érdekes, hogy egy ilyen családban, ahol annyi a kommunikáció ténylegesen szakmailag is, mégis mennyi egyet nem értés maradt kibeszéletlenül. Ez egyébként egy érdekes dolog volt abban, ahogy ezt az író megírta, és ez is érdekes, hogy ő mint egy irigykedve beszél arról, hogy az olasz családokban mennyire élénken beszélnek. Számunkra érdekes olvasni magyarként, hogy mi vajon jobban kibeszéljük-e a problémáinkat, mint az ott esetben mondjuk egy észak-európai család, vagy nálunk is ugyanígy ez elfajtás, a bazárás az, ami inkább jellemző.
Igen, ez egy norvég család, és érzelmekről nem beszélnek talán inkább, ugye? Tehát, hogy nem az van, hogy valami súlyos, nagy probléma van nem. Itt elhallgatva, nem. Ugye?
Semmi súlyosan nincsen szó, tehát nem arról van szó, hogy nagy bűnöket takargatnak itt ők, egyáltalán nincsenek nagy bűnök. Itt arról van szó, hogy úgy érezték a lányok, hogy mindig inkább most különösen az egyik lány, hogy mindig inkább a fiú volt a kedvenc, hogy az egyik lány szekírozta a másikat, és azt mondta neki, hogy nem is igazi, hanem örökbefogadott gyerek, de mindez gyerekkorban történt, és ezt azóta nem sikerült megbeszélni. Tehát ilyen gyerekkori sérelmekről van szó, vagy egy emlékről, amikor visszaemlékeznek arra, hogy a szülők régen veszekedtek, és hogy ők erre visszaemlékeznek felnőtt korúba. Tehát, hogy ezek a nagyon hétköznapi drámák azok, amik felerősödnek igazából így az élet között a felé, ahol most a 3 elbeszélő tart.
Ők a gyerekek, ugye egy fiatal ember, aki még nem köteleződött el, a középső, a lány, aki 38 éves talán, ugye?
Igen.
Éppen ilyen gyerekvállalási kérdés van fókuszban nála, és ugye van a 40-es éveiben járó 2 gyerekes családanya férjel, és mind 3 gyerek szempontjából fontos, hogy a most 70 éves szüleik, amikor úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják az életüket, hogy hogyan húzzák ki aluluk a talajt. Vajon miért?
Hát ennek sok oka lehet, szerintem a legfontosabb oka az pont az, hogy ez egy ilyen összetartó család. Tehát könnyen lehet, hogy egy lazább családszerveződésben, ahol például a hagyományok nem ennyire erősek, nagyon erős családi hagyományaik vannak. Erős koreográfia van, például hogyan történik egy családi születésnap, hogy hogyan ünneplik a karácsonyt. Ez egy ilyen nagyon erős hagyományokkal rendelkező családban, ahol egyébként nagyon sokszor a külsőségek azok, amik összetartják őket. Tehát, minthogy nem beszélnek folyamatosan szeretetről és érzelmekről, ezért a külsőségek azok, amikre támaszkodnak. Az, hogy valami alapvetően fundamentálisan ennyire megváltozik, már az is nehéz lehet. De például pont a legidősebb lány, aki a legerősebb egzisztenciális krízist éli meg, ő számára az egész gyerekkor gyakorlatilag hazugsággá válik. Tehát ő egyszerűen képtelen feldolgozni azt, hogy ami a szülőkkel most történik, annak hosszas előjelei lehettek már a múltban, de ő ezt nem látta, és ugye neki ezt nem mondták el. Tehát ő folyamatosan megkérdőjelezi igazából a saját gyerekkori emlékeit, és azt, hogy a szülei vajon szerették egymást egyáltalán valamikor. És ez mondjuk, hogyha innen nézi az ember, akkor ez tulajdonképpen egy teljesen érthető válság, hiszen a szülőknek az együttélése az valószínűleg mindenkinek egy nagyon fontos viszonyítási pont. És hát ott, ahol mondjuk már egy korán elvált apával és anyával él együtt egy gyermek, akkor nyilván ezt át tudja strukturálni, de az, aki abba nő bele, hogy ő neki van egy nagyon szerető családja, és hirtelen ezt húzzák ki alól, és mondják azt, hogy de igazából mi sose jöttünk ám ki olyan jól egymással, akkor könnyen elveszíti a viszonyítási alapot, és megkérdőjelezi a saját döntéseit is.
Hát nekem ez volt a legérdekesebb, hogy ő olyan, ez a Liv, ugye a legidősebb testvér, a legidősebb lány, hogy olyan, mintha ő a szülei jó kapcsolatára, vagy látszólagosan jó kapcsolatára építené a saját házasságát, vagy a saját életét. És nem veszi észre, hogy valójában annak vannak alapjai, tehát hogy az ő kapcsolata azért mégis más.
Nagyon sok pszichológiai alapigazság bele van dolgozva egyébként ebbe a könyvbe, és például itt is, hogy a három gyerek van. A legidősebb gyereknek ez a konformizmusa, ez egy pszichológiai szinte már közhely, ő nagyon meg akar felelni, és mindig is nagyon meg akart felelni, főleg az édesanyjának, és valószínűleg ezért alakult úgy az élete, hogy tényleg szinte másolja azokat a mintákat, amiket otthonról hoz. És ezzel együtt természetesen akkor őt robbantja szét legjobban az, hogy a szülők szétmentek, és igazából pont ezért is az ő krízise tulajdonképpen a legmélyebb talán a hármuk közül. Ő nem egy igazán felnőtt személyiség szerintem, amiket ezt azért nincs kimondva, de én úgy értelmezem, hogy ő igazából kicsit megrekedt valahol a gyerekkorban, és nem sikerült még teljesen leszakadni a szüleiről.
A legkisebb testvér, ugye a fiú, ő problémás gyerek volt, mert mint egészségügyi szempontból, tehát hogy úgy született, hogy aztán óvni kellett őt a családban, és hát ezt a lányok most le is verik rajta, tehát hogy így azért megkapja, hogy ő mindig el volt kényeztetve. És hogy neki nagyon érdekes elképzelése van a Liv elképzelésével szemben a párkapcsolatról.
Igen, de érdekes, hogy ő sem igazán felnőtt, ha innen nézzük. Tehát ő egy olyan védett gyermek, aki betegen született, és nagyon vigyáztak is, amikor megszületett. És gyakorlatilag nem is olyan régen még otthon lakott. Tehát ő nagyon frissen került ki a családi fészekből, nem legyen 30 éves, ha jól emlékszem. És ő teljesen új alapokra szeretné helyezni a társadalmi gondolkodást. Neki van egy saját politikai meggyőződés, ami nyilván nem ő találta ki, de ezt tovább fejlesztette, és így gondolkodik a párkapcsolatokra, és abszolút szabadságelvű, abszolút a másikat is szabadon hagyó kapcsolatokban hisz. Egészen addig, ameddig ugye fel nem borul az élete, és ameddig ő is elveszi a talajt a lábalól, és nem jön rá arra, hogy tulajdonképpen jó valahova tartozni mégis. Számomra az ő szerepe volt a legironikusabb egyébként, mert az ő rá többenése volt a legnagyobb pofára esés valahol. De ugyanakkor azt hiszem, hogy az ő gondolkodása meg mégis valahol. Tehát látszik, hogy próbál elrovaszkodni a szülői mintáktól, csak hát nem igazán szabad azért ő sem attól, amit hozott otthonról. És szerintem nagyon-nagyon érdekes, és nagyon elgondolkodható igazából Hókonnak a sorsa, és ő beszélőként a legkevesebbet, tehát az érdekes, hogy olyan a szerkezet, hogy a két lány testvér váltakozó narrációban beszél az első 4 fejezetben, és utána a lezáró fejezetben kapja meg a szót Hókon, a legfiatalabb testvér, és végül is ő az, aki összegzi az egészet, és egy nagyon más színben mutatja meg azért a történteket.
Van úgy, hogy lezajlott beszélgetések másként hangzanak az egyik interpretációjában és a másikében. Más mondatokat, más súlyú mondatokat mondanak.
Sőt, van olyan, amit mind a hárman, van olyan jelent, hogy mind a hárman megmutatna. És tulajdonképpen elsőre azt gondolna az ember, hogy de hiszen ezt már olvastam. Ez egy bevett módszer, hogy több szemszögből megmutatjuk. Amikor három szemszögből látjuk, az azért érdekes, mert még a harmadik is tud újat mondani. És bizonyos jelenetek, különösen egy régi gyerekkori nyaralásnak egy fontos eseménye, egy zsákfőzéssel kapcsolatos esemény, az annyira érdekesen van megmutatva, hogy tényleg a harmadikban tűnik fel az, hogy tulajdonképpen tényleg esemről is volt szó. Tehát, hogy beszélhet róla a legidősebb lány is, a középső lány is, de igazából keretbe ténylegesen a legvégén kerül, amikor a fiú is elmesél ugyanazt a jelenetet. Szerintem ezek nagyon érdekes szerkesztési módok, és nagyon jól rámutatnak a családnak a működésére is, meg a kommunikációnak a működésére is.
Mennyire jogos Ellennek a kifakadása vagy kérdése? Engem szíven ütött, most meg is találtam, amikor megtudják ezen a vacsorán, amikor a szülők nagy nehezen kibökik, hogy ők úgy döntöttek, hogy elvárnak, és akkor Ellen hirtelen felkacag, nevetése őszintének hallatszik, eltávolodtatok egymástól, jövő, de komolyan, 70 évesek vagytok. Nem gondolkodnak arról, hogy a szüleiknek is lehetnek elképzeléseik a következő éveikről. Nem, ez egy olyan bántó is, meg döbbenetes nekem.
Azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy norvég regény. Norvégiában nem csak hosszabb a várható átlag életkor pár évvel, hanem alapvetően a körülmények is jobbak. Tehát azért szerintem nagyon érdekes azt nézni, hogy ez egy olyan regény tényleg, ahol az elvált szülőknek mondjuk az a problémája, hogy akkor kisebb lakásba költöznek, és nem az, hogy az egyik az utcára kerül. Tehát, hogy nekik nincsenek egzisztenciális problémáik, és nincsenek igazán komoly egészségügyi problémáik sem. Tehát ők 70 évesen nagyon jó karban vannak, nagyon jó szellemi szinten vannak, nem épülnek le, és nem is fognak valószínűleg leépülni a következő 10 évben. Persze fenyegető az, hogy mi lesz 80-90 évesen, de most még ez olyan körülbelül, mintha 50 évesen döntenék ezt, ők így érzik, ők még teljesen frissnek és fitnek érzik magukat. Ebből a szempontból itt olvasni nyilván egy kicsit ezt érdekesebb, hiszen 70 évesen azért nyugdíjasként a legtöbb ember nem engedhetne meg magának egy ilyen lépést, egyszerűen csak egzisztenciálisan sem Magyarországon. De azért is érdekes ez, mert nem csak országonként, de ugye általában is van egy életkori kitolódás most az utóbbi 100 évben, és most azért nem feltétlenül a halálra készülünk, mondjuk, nem tudom, 60 éves korunk után. Tehát természetes, hogy mi akár újra kezdjük még 70 évesen is, és ugye erre azért láttunk, szerintem mindenki lát a környezetében példát, hogy valaki 70 évesen elválik, vagy akár új kapcsolatba kezdhet. Ez nem teljesen példa nélküli. De még mindig megdöbbenésű, ez még mindig egy tabu. Azzal együtt, hogy tulajdonképpen megtörténik. És pont ezért kell és érdemes is erről beszélni, hogy ahogy egyre hosszabban élünk, egyre természetesebb, hogy akár új kapcsolatot kezdünk, vagy akár nem akarunk benne maradni egy olyan kapcsolatban, amiben nem érezzük jól magunkat, és ez tulajdonképpen felvállalható-e, egyáltalán gondolkozzunk ezen. Ugyanakkor ez is nagyon érdekes szerintem, amit azt most nem emlékszem pontosan, melyik lány volt, aki konkrétan elkezdett azon gondolkozni, hogy mi lesz majd 10 év múlva, és ezen szorong, hogy mi lesz majd akkor, hogyha már nem tudják egyedül fenntartani az életkörülményeket, és mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha együtt elne a két szülő, míg hogyha külön élnek, akkor ugye mind a kettőkről külön-külön kell gondoskodni. Tehát ott van ez is a sokkal praktikusabban gondolkodó fiatalabb generációban, hogy majd valahogyan segíteni kell az önálló életét a szülőknek, akik még egymástól is függnek, nem akarnak lenni. Szóval van ennek egy praktikus szempontja is nyilvánvalóan.
Mennyire lesz a szülőknek ez a döntése katalizátor a gyerekeik életében?
Szerintem ez egy nagyon fontos katalizátor mindhármuknál, és ráadásul jó irányba, tehát ugye ez egy hosszabb periódus tőle lehet ez a regény, de azt gondolom, hogy a jégére mindannyian eljutnak egy olyan állapotba, egy olyan érzelmi szintre, amikor őszintén tudnak gondolkodni a kapcsolatokról. És hogyha csak ennyi a katalizátor szerepe, hogy ezt a nagyon zárkózott kommunikációt kinyitja, már akkor szerintem ez egy nagyon fontos hatás volt mindhármuk életében. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak azt, hogy elkezdenek beszélni. És így elkezdenek ők a saját kapcsolataikban is máshogyan gondolkozni, és nyitottannak lenni.
Ellenről nem beszéltünk még részletesen, de hát az ő problémája egy olyan probléma, amivel nagyon sok olvasó találhat kapcsolatot, mert ebben viszont nincs különbség magyar vagy norvég 38 éves nő között, hogyha úgy érzi, hogy itt az ideje, hogy szüljön, csak nem megy.
Ellen későre tolta a gyerekvállalás, aztán az nem derül ki, hogy emiatt van-e problémája a teherbeesése, de ő magát nagyon erősen vádolja amiatt, hogy ő ennyi évig várt, és nem tud teherbeesni, és mondja ezt, hogy nem lehet gyereke. És hát ez nyilvánvalóan ez nem egy elszigetelt eset, és ez nem egy egyéni probléma. Azt nem mondanám be, hogy ez őt hova vezeti, de valóban ez egy olyan dolog, ami szerintem az egyik legmegrázóbb leírása az emberi problémáknak, ellennek a gyötrődése és a szenvedése, az ő kapcsolatának az alakulása a meddőség, vagy a feltételezett meddőségnek a tükrében. Szerintem ez egy nagyon fontos része a könyvnek, és ugye ott, ahol egyikük még nem tart a gyerekvállalásnál, a másiknak két gyereke van, a harmadik lány pedig ezzel a problémával küzd, ez egy nagyon fontos elhallgatás is, hogy ő erről igazából nem beszél, csak ezzel egyedül magányosan küzd.
Mennyi ideje beszélgetünk, és mennyiféle családon belüli probléma, hányféle vetülete ennek a dolognak merül föl? Azon gondolkodom, hogy a szerző hogy volt képes ilyen pontosan írni ebben a nem nagy könyvben, tehát azért ez mégse egy óriási családregény, és akkor még a kamasz gyerekről nem is beszéltünk, ugye a kamasz gyerek neveléséről.
Igazából én nem ismerem őt személyesen, de könnye lehet, hogy sikerül meghívni Magyarországra, és akkor többet is megtudunk Helga Flatlandról. De nagyon erős, sűrített meséléssel rendelkezik, tehát érdekesen és sűrítve tudja ezeket a bonyolult, komplex életeket elmondani egy-egy jelenetbe. Belesűrítvéken szerintem ez az erőssége. Egy-egy jelenetbe visz bele annyi feszültséget és annyi tartalmat, és utána azt megmutatja egy másik szemszögből és egy másikból, hogy igazából ezekből az ilyen tulajdonképpen nem túl beszélt, hanem inkább csak ilyen képszerűen megmutatott momentumokból épül fel egy családnak az élete. Ami egyébként a valóságban is így van, tehát nagyon sokszor nincsenek túltárgyalva nálunk sem a dolgok, tehát ez egy teljesen normális családi viszonyok között is így szokott lenni, nem csak a norvég kommunikációs szakembereknél, hogy nem feltétlenül beszéljük túl a dolgokat, hanem egy-egy jelenetet értelmezünk különböző módon, és utána ebből állnak össze a kapcsolataink a családon belül is.
Én ezt simán az életközépi krízis témakörbe soroltam, ezt a könyvet, aztán módosítottam ezen, de mondjuk a Liv meg az Ellen is már kezdhet azon gondolkodni, hogy mennyi önreflex van, amit hozott magával, mi az, amitől meg kéne válni és másként működni. Tehát most az olvasóra gondolok, hogy lehet, hogy segít ez a könyv, csomó mindent végig gondolni.
Én szerintem maximálisan, én elég hosszú időt töltöttem ezzel a könyvvel szerkesztőként, és én azt éreztem, hogy engem is motivál, tehát hogy engem is motivál, hogy gondolkozzam ezeken a dolgokon, hogy én igen, mondjuk miért idegesít XY a könyvben, vagy én mit csinálnék másként a helyében. Tehát nagyon sok kérdést vett fel szerintem az olvasás. Mindenképpen az működhet úgy, hogy az ember akár beszélgetni kezd ezekre a dolgokról, vagy gondolkodni, amik itt felmerülnek. De nem feltétlenül mondanám egyébként életközepi könyvnek, mert például pont Hókon esetében az inkább egy felnövekedésregény, bár ő 30 éves, de függetlenül ez a felnövekedésregény, tehát fiatalabb. Ő igazából tulajdonképpen pszichésen, mint amennyi idősnek tűnik.
Igen, és
ez valamennyi egyébként az idősekről is, ha nem is első kézből, de meg tudunk, tehát tulajdonképpen azok is, akik 60-70 évesek, számukra is nagyon izgalmas dolgokat bont ki. Tehát, hogy szerintem 30 fölött ez a könyv tényleg mindenkinek érdekes, mert nagyon sokat megmutat igazából a kapcsolatokból és abból, hogy mit hogyan érdemes, vagy mit hogyan lehetne. Ebben az ilyen tulajdonképpen nagyon szerető és nagyon egymásra figyelő norvég családnak a tükrében.
Nekem még két fejezet annyira elfért volna ebben a könyvben, hogy a szülők mit gondolnak, mert ők az aktívak a könyvben, tehát a többieknek a gondolatait olvassuk, és ahogyan értékelik ezt a helyzetet, ők megteszik a dolgokat, próbálnak új életet kezdeni, ide-oda járni.
Igen, hát ők itt a cselekvők, tulajdonképpen ők a főszereplők, és nem szólalhatnak meg. És egy kicsit egyébként az is van, hogy én a gyerekeket még mindig inkább gyerek státuszban érzem. Tulajdonképpen mi mindig a 70 évesek azok, akik a felnőttek, azok, akik döntenek, hogy mostantól kezdve akkor mi hogy lesz. És emiatt kicsit tényleg még olyan, mintha meg lenne ez az ötös család felkészült, hogy apa, anya és a három gyerek. De ugyanakkor az is érdekes, hogy ők nem kaptak ezzel együtt hangot egyáltalán. Persze elfért volna, mert nem is vastag a könyv. Viszont érdekes ez a szerzői döntés, hogy a szülőket ténylegesen csak közvetetten mutatja meg, és az ő cselekedeteik hatását a gyerekekre. Tehát olyan, mintha gyerekszobában lennénk, és minden csak a gyerekek egymás közötti beszélgetéséből tapasztalnak meg.
Igen, hogy ebből a gyerek státuszból ki kéne nőni, na tessék, akkor ki vagytok fiókák dobva a fészekből, és akkor most már tényleg
igen,
menjetek.
Igen. Gyakorlatilag ugye úgy döntöttek a szülők, hogy most már elég nagyok, 40 évesen elég nagyok a gyerekek ahhoz, hogy felnőjenek. Tehát nem korábban, nem 20 évesen döntöttek így, hanem akkor, amikor a legidősebb gyerekek elérte a 40 éves kort. Tehát azért sok szülő ugye nem várja ezt meg, hanem adott esetben korábban már szét mennek a szülőpárok, amikor mondjuk például leérettségizik a gyerek, de nem ők megvárták a 40 éves kort, ami szintén nagyon érdekes.
Molnár T. Eszter felelős szerkesztővel beszélgettünk Helga Flatland Egy modern család című regényéről, amit Meggyesi Ágota fordított, és a Pré kiadó gondozásában jelent meg.